Maros Edit, a szívemben titokban. Előadja Hámori Gabriella.
Első fejezet. Ahogy az autó kiért a városi dugóból, és magasabb sebességre váltott az M3-ason, a lány szeme megtelt könnyel. Lejjebb csúszott a hátsó ülésen, hogy apja még a visszapillantó tükörből se láthassa. Máskor tüntetőleg mindig az anyós ülésre ült, ezzel is hangsúlyozva, hogy már nem csecsemő. De most anélkül ugrott be hátra, hogy az apjának lehetősége lett volna akár kérdőre vonni. Nem akart vele beszélgetni, nem akart ránézni. Nem akarta azt érezni, hogy gyűlöli. Pedig az ablak mellett elsuhanó táj egyetlen színes pacává olvadt össze, kontúrtalanul hömpölygött akár csak Lotti gondolatai. Milyen szép lehetett volna ez a nyár. Csengével egy csomót bandáznának, és talán Milán is elhívta volna végre randizni. Ehelyett a világ végére kell mennie olyan rokonokhoz, akiket utoljára 2 éves korában látott. És mindez apa miatt, akinek muszáj volt ugrania a cége külföldi pályázati ajánlatára, ami egy 2,5 hónapos franciaországi kiküldetéssel jár. Ennyi időre nem találok babysittert, mondta neki sóhajtva, amikor felvázolta a tervét, hogy erre a nyárra leviszi őt az édesanyja még élő családtagjaihoz, egy olyan aprócska faluba, ami szinte rajta sincs a térképen. Legalábbis nem mindegyiken. Jó nagyot veszekedtek. Ő kézzel-lábbal tiltakozott, már a babysitter szón is kiakadt. Mégis mit gondol róla az apja? Még azt is bedobta, hogy Csenge biztosan szívesen befogadná a szobájába erre a pár hétre, de az apja szerint ekkora szívességet nem lehet kérni idegenektől. Még hogy idegenek! Csenge szüleivel számtalanszor találkozott már. Ezek a családtagok viszont számára idegenebbek a plázabeli eladóknál is. Hidd el, én sem örülök, hogy oda kell vigyelek, de nincs más megoldás. Ezzel sem értett egyet. Például mi lett volna, ha nem jelentkezik önként arra az egész nyarat felölelő kiruccanásra? Más ügyvéd nincs annál a tetves cégnél, aki mozdítható. Ja, hogy nekik családjuk van, meg kicsi gyerekeik, és ő nem számít családnak? Oké, már nem kisgyerek, ilyenkor persze nem az. Elvégre 13 éves, jövőre befejezi az általánost, és jön a gimi, de akkor is. Általában jól kijött az apjával. Kényelmesen éltek a főváros egy modern lakóparki lakásában. Lotti pedig mindent megkapott, amire egy ekkora lánynak szüksége lehet. Talán az odaforduló figyelmet leszámítva. Már megszokta, hogy ketten vannak. Az anyukájára, aki Lotti 2 éves korában belehalt a rákba, nem emlékezett. Így aztán nosztalgikus emlékei sem voltak róla, csupán 1-2 fotó, amit az apja hajlandó volt kinyomtatni neki. A szülei kapcsolata nem volt az a regénybe illő romantikus szerelem. Ez sikerült kihámoznia apja szűkszavú válaszaiból, amikor nagyjából 6 évesen erről faggatta. Kislányos fantáziával arról ábrándozott, hogy annak idején azok az emberek, akiknek az életét köszönheti, rajongtak egymásért. De sajnos az apja és az apai nagymamája, aki Németországban él a német párjával, és mindössze egyetlen egyszer látogatta meg őket, amikor Lotti 8 éves volt, és azóta sem kíváncsi rá, egyértelművé tették, hogy egyáltalán nem erről volt szó. Az a bizonyos látogatás emlékezetesre sikerült. Beküldték a szobájába játszani, de a falon keresztül is hallotta, amint a nagyanyja kérdőre vonja az apját. Tényleg szükséged volt erre? Olyan nagyszerű karrier állt előtted. És tessék, itt bajlódsz egy kislánnyal egyedül. Mégis mit tehettem volna, mama? Nem kellett volna kikezdened azzal a nővel. Most már késő bánat, nem? Mi van, ha nem is a te gyereked? Mama, az enyém. És gondoskodnom kell róla, miután Erika... ezt a pehjet. Kiderül, hogy terhes, ezzel megfog magának, aztán nem akart megfogni. Ketten döntöttünk úgy, hogy megtartjuk, hogy megpróbáljuk együtt. Nem működött. Mire aztán eldöntöttük, hogy külön megyünk, beteg lett. Nem hagyhattam magára. Őt sem, és a gyerekemet sem. Jó ember vagy, értem én. De a karriered, annyit tanultál.